Köszöntöm Önöket! A Táncverzum mai adása ismét egy portréműsor. Egy olyan fiatal magyar balettművésszel beszélgetek, aki az Év Táncosa címet nyerte el Európa egyik legnevesebb kortárs balettársulatában, a Göteborgi, vagy ahogy a svédek mondják, a Göteborgi Opera táncegyüttesében. Sumicki Endre épp 10 évvel ezelőtt végzett a Magyar Táncművészeti Főiskolán, Maher Szilárd osztályában, és azonnal külföldre, főleg német nyelvterületre szerződött. Az utóbbi 5 évet pedig Svédországban töltötte. Egyike azoknak, akik figyelemre méltó karriert futottak be a nemzetközi táncszínpadokon, és számos élvonalbeli koreográfussal dolgoztak. Köztük Ohad Naharinnal, Sharon Eyal-lal, Sidi Larbival, Jirzsi Kiliánnal, Jakobo Godánival. Néhány héttel ezelőtt nyári kurzus tartott a Táncművészeti Egyetemen, amelyen elsősorban nem a technika csiszolását, hanem az improvizációs készséget, a tánc mozdulatok belülről jövő tudatosságát fejlesztették.
Táncverzum.
Sumicki Endrével ülök itt a rádióstúdiójában. Egyenesen Göteborgból jöttél, ugye Göteborgot, ahogy nálunk mondják, a svédek inkább így ejtik, hogy Göteborg.
Így van.
Hiszen az ottani opera társulatában, tánctársulatában dolgozol, és hazajöttél egy kicsit azért, mert kaptál egy lehetőséget, illetve megbízást, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetemen tartsál egy kurzust. Hogy érezted magad? Kezdjük először ezzel, mielőtt a művészi pályádon végighaladunk, hogy érezted magad tanárként?
Hát tanárnak lenni fantasztikus volt. Volt ennek az egésznek egy ilyen hazatérés érzete, ami szenzációs volt. Nagyon élveztem az órákat, és leginkább az volt ugyebár a célom, hogy a gyerekeket, azokat visszavezessem a saját kreativitásuk és a saját tehetségük forrása felé. És ilyen gyakorlatokat is csináltunk, ilyen kombinációkat és koreográfiákat is csináltunk a gyerekekkel együtt, illetve én nekik, hogy egy kicsit úgy ébresszük a bennük levő belső erőket.
Elsősorban olyanokkal dolgoztál, akik a tanév során kötött dolgokkal foglalkoznak, tehát egy meghatározott gyakorlatsort kell megtanulniuk, a lehető legjobban kicsiszolni, nem föltétlenül segítik elő az improvizációt. Mennyire volt nehéz belőlük ezt kihozni?
Igen, ezt nagyon, nagyon jól mondod. Pontosan erről beszéltem röviden, volt egy bemutató óránk, és ezt megemlítettem röviden a szülőknek, illetve bocsánat, ez nem egy bemutató óra volt, ez egy bemutató volt a Táncművészeti Egyetem színház termében. És ugyebár elmondtam a szülőknek is, hogy tehát a struktúra, amit a balett ad, az roppant hasznos a növendék számára. A struktúra, a technikalitás, ezek nagyon fontos dolgok egy fiatal táncosnak, viszont pontosan ahogy mondod, amikor csak erre koncentrál a növendék, akkor egy kicsit egyre távolabb és távolabb kerül a saját intuíciójától, a saját tehetségétől, úgymond, ugye elkezdi elvégezni ezeket a gyakorlatokat. Hát nekem egy ilyen 4 napba telt, amíg megtaláltam a csoportot. Először azt hittem, hogy kevesebben lesznek, hogy majd lesz egy ilyen 5-6 növendék, és akkor majd tudok igazán személyesen foglalkozni mindannyiukkal. Ehelyett voltunk 19-20-an, úgyhogy a létszám az jóval több volt, mint amit hittem, ami amúgy egy csodálatos élmény volt. És hát az első 4 nap az egy ilyen keresés volt ugye számomra, hogy megtaláljam ezt a csoportot. Én készültem egy néhány ötlettel, egy néhány támpillérrel, hogy mi szerint legyen majd az óra, amit hát úgy nagyjából teljesen el kellett, hogy engedjek, hogy igazán erre a csoportra tudjak koncentrálni. És így viszont a 4. nap után megtaláltam őket, ami csodálatos érzés volt, mert ez a keresés véget ért, és onnantól kezdve együtt voltunk, és fantasztikus volt látni azokat az eredményeket, amiket ezek a gyerekek elértek 9 nap alatt.
Mi az, amit elértek?
Én úgy láttam, hogy az a koncentráció, amit elértek az órámon, az a befele figyelés, segítette őket afelé, hogy részletesebben megértsék a mozdulatokat, hogy megértsék jobban, hogy melyik mozdulat miből jön, mi a szándék, mi az eleje, mi a közepe, mi a vége, és már jön is a következő.
És fontos az, hogy megértsék? Hiszen azért sok esetben csak egy esztétikáról van szó. Most a néző szempontjából mondom, tehát a néző mit kap akkor, vagy mennyiben kap mást akkor, hogyha az előadó művész meg is érti, hogy melyik mozdulat miből következik.
Te is tudod, hogy mennyire hatalmas a különbség aközött, amikor egy táncos elvégzi a mozdulatot, akár technikálisan is, hogyha tökéletesen is elvégzi, hogyha hiányzik az a belső történet, az a belső storyline, vagy inkább, még inkább az a megértés, valamilyen jellegű megértés, mindenkinél más, ugyebár mindenkinél más az a szubjektív belső érzet, vagy fantázia, de amikor az végigviszi a növendéket, vagy a táncost, akkor a néző is, akkor vagyunk szerintem igazán megérintve. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy megértse azt a növendék, hogy mi a mozgatórugója, nem csak a táncnak, de a saját motivációjának, vagy inspirációjának.
Akkor, amikor először kezdted, bejött az a 20 ember az órára, és elkezdtetek dolgozni. Hány százalékuknál láttad ezt a bizonyos képességet?
Nagyon kevesüknél láttam az első órán, pár embernél. 3-4 ember talán az összes gyerekből.
És a végére?
A végére mindegyiknél láttam. Mindegyiknél. Ez volt az én célom.
Szóval ezt meg lehet tanítani?
Ezt meg lehet tanítani, de más jellegű ez a tanár-diák viszony, mint az, amiket ismerünk. Más a keret, egy kicsit más az elhelyezkedése ennek a tanár-diák pozíciónak. Sokkal minél emberségesebben közelítjük meg a diákot, azt a diák észreveszi és bízik nem csak a tanárban, de önmagában is jobban.
És ezt hogy csinálod?
Úgy tekintek rájuk, mint egyének, akik járják a saját útjukat. Nem úgy, mint egy növendékre. Persze világos, hogy én vagyok az, aki táplálja információval, és én vezetem a növendékeket valami fele, viszont én nekem nem az a célom, hogy azt tanulja meg, amit én tudok. Nekem az a célom, hogy fedezze fel önmagában azt a tehetséget, ami ott rejlik, hogy szűrje meg, amit én mondok, és alkalmazza a testére. Rengeteg másféle test van, másféle testtudatosság létezik. Tehát én azzal vagyok elfoglalva, hogy adjak nekik vizuális vagy verbális referenciát, és mutassak utat, de az út az visszavezet feléjük.
Kicsit azért könnyű dolgod van, vagy mondjuk azt, hogy könnyebb dolgod van, mert nem klasszikus balett műfajában jeleskedsz.
Így van.
Noha klasszikus balett szakon végeztél 2012-ben Maher Szilárd osztályában.
Pontosan.
Az osztály egyébként egy nagyon különleges osztály lehetett, mert többen onnan azonnal külföldre szerződtek, többek között ugye Darai Tamás is, a Maribori Szlovén Nemzeti Színház Balett Együttesének a szólistája. És jó messze vattok egymástól.
Igen.
Mert hogy te pedig ugye Svédországban dolgozol immáron 5 éve.
Igen.
Visszatérve ahhoz, hogy Maher osztály vattok, és onnan még mások is elmentek külföldre. Török Zsolt, aki Bécsbe szerződött. Szóval ti klasszikások voltatok, de az a műfaj, amiben most kifejtetted azt, hogy hogyan lehet fejleszteni különböző képességeket a növendékekben, az viszont nem klasszika, hanem egy kortárs balett, amelynek a keretei azért jóval tágabbak. Te az évad táncosa lettél idén. Mi volt az a szerep, amivel ezt te kivívtad? Vagy több szerep volt?
Ennél a díjnál ugye nézik, hogy összességében nem csak, hogy szerepelsz, de hogy hogyan is dolgozol, hogy hogyan fejlődsz, milyen irányba mész. Én ezt egy Sharon Ayada darabért és egy Continuum című darabért kaptam. A Sharon Ayada darab az a Szába. A Continuum az Paul és Krisztinától van, egy pár. A Krisztina Görögországból származik, és Paul pedig Ausztráliából.
Hát 5 éve vagy itt, ami valamit jelent, mert 2012 óta ez az 5. hely, ahol voltál, és majdnem mindenütt csak egy-két éveket, vagy még annyit sem, igen, főleg német nyelvterületen. Mi az, ami itt Göteborgban téged oda szögezett, legalábbis egy időre?
Amikor még fiatalabb az ember, fiatalabb voltam, akkor ugye valahogy úgy képzeltem el, hogy fejlődök, megyek a kis lépcsőfokokon feljebb, és ott Göteborgban rájöttem, hogy ez az illúzió teljesen Hamis, ez nem igaz, ez nem így van, számomra legalábbis. Én úgy tapasztalom, amióta ott vagyok, az a tetőfok, amit mi keresünk, az a peak, az a csúcs, az nem egy olyan cél, ami igazán eljuttat oda, ahova el szeretnék jutni magamban vagy a világban. Mert igazából az a tetőfok, amit mondjuk, hogyha úgy hívnánk, hogy plafon, az a plafon nem létezik, az egy nyílt tér. És abban a nyílt térben úgy tudom leginkább kifejezni önmagamat, úgy érzem magam önazonosnak, és úgy érzem magam legközelebb a szívemhez, hogyha befelé megyek, és az introverzióimat forgatom kifele. És így ez az, ami még mindig ott tart. Illetve az is, hogy a kollégáim vagyunk egy körülbelül 30 táncos, és mindegyikük egy teljes világot alkot, egy teljes önálló művész. És ez roppant inspiráló, mert ugye már nem azt nézi az ember, hogy ő hogy csinálja, és hogy tudnám úgy csinálni, hanem látom, hogy hogyan használja fel a tehetségét, milyen irányba viszi őt az útja, mi érdekli, mi az, ami a mozgatórugója az ő inspirációjának, és ott átszűrődik az inspiráció, de teljesen az én világomba. Tehát itt már nincsen méregetés, nincsen hasonlítás, sokkal inkább egy tiszteletteljes elfogadás és kölcsönös inspiráció létezik, ami nyitott és roppant előre vívő.
Hát ez is csak a kortárs balett világában valósulhat meg, hogy mindenki lényegében 30 teljesen sajátos individuum létezik a színpadon, de valahogy mégis aztán egy egységes egészet kell alkotnotok,
igen,
amikor a darabot előadjátok. Erről a társulatról, ahol most vagy, mit lehet tudni? Ugye aki nem járatos a tánc szakmában, vagy aki járatos, az se sokat tud. Tehát svéd viszonylatban az országon belül mennyire számít ez vezető társulatnak, vagy akár skandináv, vagy európai viszonylatban?
A göteborgi opera az északi országok közül, véleményem szerint az európai országok közül is az egyik leginnovatívabb és legelőre haladottabb kortárs tánctársulat, nem csak azért, hogy milyen koreográfusokkal dolgozunk együtt, és nem csak maguk a kreáció folyamatok miatt, hanem azért is, ahogyan ott létezünk ebben a létesítményben. Engem is meglep az ember mennyire igazán megtalálja a válaszokat ebben a nyílt térben. Tehát, hogy sok bizalmat kapunk a vezetőségtől, elismerést, kapunk teret arra, hogy kifejezzük magunkat, és amikor az ember érzi ezt a bizalmat, akkor onnantól már rajtad áll, hogy elkezdesz-e bízni a saját utadban, vagy sem. Amikor Európában turnézunk, az összes előadás, általánosan az összes előadásunk tehát házas. A kreáció folyamatok úgy néznek ki, hogy eltöltünk 2-2,5-3 hónapot egy koreográfussal. A legtöbb koreográfus 80-90%-ban úgy kreálja meg azt a világot, hogy minket is alkalmaz táncosokat, mint kókreátorokat a fizikalitás terén, vagy esetleg hagy improvizálni, van egy dialógus abban, hogy mit keresünk, merre megyünk.
Ez nem egy koreográfus köré épülő repertoárt jelent, hanem lényegében vezető alkotókat hívnak meg hozzátok dolgozni.
Sok koreográfussal dolgoztam együtt, akik leginkább inspiráltak, illetve ugyanígy segítettek engem is a saját tehetségem fele befele fordulni. Ez Sidi Larbi volt, Sharon Eyal, Hofes Schechter, Damien Jallé, akivel most csináltunk egy új darabot, a Bacsevás darabok is, Ohad Naharin darabjai közül is, ami amúgy Ohad Naharin az egyik, talán a két koreográfus közül, aki nem kreált még nekünk, hanem egy létező darabot hoztunk újra színpadra. De ezek azok a nevek, akik igazán inspiráltak, és segítenek valahogy az utamon.
Lövidesen kezdődik ugye a következő évadban, már erre valamilyen terv, hogy mi lesz az első bemutató, biztosan van.
Ó, igen, igen. Hát nálunk azt hiszem, hogy egy ilyen 2-3 évre legalább előre terveznek. Az első bemutató az Alexander Ekmannal lesz. Illetve visszahozunk két darabot Damien Jallétól, a Skid és a Kites című darabunkat, amik nagyon érdekesek, mert ugye a Skid című darabban az egész operaház színpada monumentális, igencsak nagy az a színpad, meg van döntve 34 fokban. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekesek ezek az innovációk, amiket visszahozunk.
És Ekmantól mi lesz a darabotok?
Hát az még egy nagy kérdőjel. Ez az első olyan kreáció, amióta Katrin Hall vezeti ezt az együttest, amiben az egész társulat, tehát az összes táncos együtt lesz színpadon. Mi általában úgy vagyunk, hogy ketté vagyunk osztva, tehát két kreáció megy egyszerre, két külön koreográfussal, és 15-15 táncos szeparálva dolgozik.
Most Ekman nektek újat fog kreálni, vagy egy korábbi darabjáról
van? Igen, ez egy új kreáció.
Teljesen vadonatúj kreáció, igen, és még a témát se tudjátok.
Nem tudjuk még, bár biztos lesz valami, vagy biztos mond valamit, de ahogy ismerem Ekmant, mert már dolgoztunk együtt, úgyis ott fog eldőlni minden a stúdióban.
Hát ugye ez azért érdekes, mert azt mondtad, hogy ez az utolsó évadod lesz Göteborgban.
Igen, igen.
Vajon
igen.
Miért, és mik a további terveid?
Úgy érzem, hogy most vagyok még időben arra, hogy ugyebár folytassam az utamat befele, magam fele fordítva ezt az egész dolgot, és afele, hogy mi az, ami igazán, ahogy ki tudom magamat fejezni, mi az, ami igazán a szívem útja, és az lenne, hogy jönni haza is, itthon is újra kapcsolatot felvenni a szakmával, a koreográfusokkal, a különböző társulatok vezetőivel, akiknek még mindig az a célja, hogy ez a kortárs szakma virágozzon. Hiányzik Magyarország, hiányzik az itthonlét, hiányoznak az emberek, szeretnék hazajönni tanítani, koreografálni, szeretném csinálni a szóló előadásaimat, természetesen szeretnék menni kifele is, de jó lenne azért egy kicsit itthon is tevékenykedni.
A lehetőségekkel elégedett lennél?
Hát egy kicsit, hogy is mondjam, úgy keménynek tűnik itthon az itthonlét, mint egy kortárs művész. Úgyhogy, hát mit ne mondjak, izgulok.
Hát sok sikert kívánok, úgyhogy köszönöm szépen. Sumicki Endrével beszélgettem az elmúlt fél órában, aki Svédországban él és dolgozik. Most már 5. éve, és amit hallottuk, nem sokára talán hazajön. Köszi szépen.
Köszönöm szépen.
Táncverzum.
És akkor most egy kis ajánló, méghozzá média ajánló. A Táncművészet című szaklap szemléjét végeztük el, és ajánlunk néhány cikket. Megjelent tehát a magazin legújabb nyári száma, méghozzá címlapján Bajári Leventével, aki 26 évad után búcsúzott a Magyar Nemzeti Balettől. Ősztől pedig már balettmesterként is folytatja a karrierjét, méghozzá a Táncművészeti Egyetemen. A harangozó díjas balettművész interjújában elmondja, hogy soha nem volt az a kifejezett balerino alkat. A színészi játékban és szerepformálásban volt inkább erősebb. Mégsem került skatujába, hiszen 15 évig táncolta például Rómeót. És ha már a Rómeó és Júliát említettük, a lap elismerően ír a 37 évvel ezelőtt bemutatott seregi balett legutóbbi operaházi felújításáról. A seregi féle Shakespeare ciklus harmadik darabját pedig már most szólunk, a Makrancos Katát, várhatóan szeptemberben mutatja be majd a Nemzeti Balett. Mindig érdemes figyelemmel kísérni a Táncművészeti Egyetem végzős osztályainak vizsga előadásait is. Idén nyár elején egy 13 fős klasszikus balett évfolyam mutatta be vizsgakoncertjét, amelynek gerincét Robert North a Halál és a Lányka című nagyon technikás darab adta. Május végén pedig a modern tánc szakirány végzősei vizsgáztak le a Nemzeti Táncszínházban. A labban mindkét előadásról értékelő írás jelent meg, amely már számba veszi a jövendő kiemelkedő művészeit is. Aki nem tudta nyomon követni a Budapest Táncfesztivál külföldi fellépőit tavasszal a Nemzeti Táncszínházban, az teljes képet kaphat a nemzetközi táncvilág vezető együtteseiről a táncművészet oldalain. Köztük a Martha Graham, a Malanden Ballett Biarritz, az Opus Ballett Társulatáról és a Dresden Frankfurt Dance Company-ról. Két nagyobb hazai kortárs táncfesztivál fellépőit is megismerhetjük a lap oldalairól, a 10. Nemzetközi Monotáncfesztivál és a Miskolci 5. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál kapcsán, és hát nem maradt ki, vagy nem maradhat ki a néptánc sem. Az elmúlt 5 év nem hivatásos néptánc együtteseinek legjobb darabjait mutatta be az Operettszínházban a Martin György Néptánc Szövetség idei néptánc antológiája, ahol a közismerten nagyon erős hazai amatőr néptánc élet 13 kiváló társulatát mutatták be. A lap természetesen ezekről is ír. A Táncművészet című lap szaklap erénye, hogy 3 hónapra előre jelzi a fontosabb várható bemutatókat is. Adásunk a Táncverzum 2 hét múlva jelentkezik itt a Trend FM-en. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!